Egy évtized alatt több mint a duplájára nőhet idehaza a villamos energia felhasználás, miközben a megújulók jelentős változást hoznak az eddigi centralizált termeléshez képest. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A következő 10 évben jelentősen megnőhet idehaza a villamos energia felhasználás, amihez alkalmazkodnia kell az elosztó hálózatnak is, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Patta Gergő, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Rendszerirányító ZRT operatív vezérigazgató helyettese. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ugyanis a minap elfogadta a Mavir hálózatfejlesztési tervét, amely tartalmazza az elosztó, illetve átviteli hálózat következő évtizedben megépítendő és felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, valamint a következő 3 évre vonatkozó beruházásokat és azok tervezett ütemezését is. A fejlesztések irányáról és a megújulók okozta kihívásokról Batta Gergőt hallják.
Ez egy óriási munka, és hogy egy picit kontextusába is helyezzem ezt a dolgot, annyit azért hadd mondjak el háttértörténetként a hálózatfejlesztési tervhez, hogy gyakorlatilag a villamosenergia rendszernek a fejlődése az töretlen, és a változásának az iránya az nagyon meghatározza azt, hogy merre is kell mennünk. Ha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azt látjuk, hogy a naperőműveknek a száma és a mértéke a villamosenergia rendszerben az körülbelül 2012-ben 0 volt. A mai napon, hogyha összevetjük ezt a számot a 10 évvel ezelőttivel, akkor azt kapjuk meg, hogy körülbelül egy 3000 megawattnyi beépített teljesítményű kapacitás van a rendszerben ma, ami összeadva azt jelenti, hogy az ipari napelemek és a hálózat azon részén található napelemek, amik háztartási méretben fordulnak elő egyaránt, teszik ki ezt a 3000 megawattot. 10 év alatt ez egy óriási szám, és hogyha hozzátesszük azt, hogy a magyar villamosenergiának a rendszerterhelés csúcsa az 7400 körül alakult, akkor azért ez egy szembetűnő mérték és egy szembetűnő fejlesztés vagy változás a rendszerben. A másik ilyen fontos dolog az az újraiparosítás, amit látunk egyébként a Magyarország, meg egyébként a Kelet-Európa vonatkozásában is, ami azt jelenti, hogy rettenetesen sok új gyár és új fogyasztó kerül fel a hálózatra. Ezek is alapvetően nagy fogyasztók, tehát autógyárak, olyan akkumulátorcellagyárak, amelyek nagy villamosenergia fogyasztással vannak. És ahhoz, hogy az erőművekből a villamosenergiát, ami erőmű lehet egyébként Magyarországon belül, vagy pedig a határokon kívül is, eljuttassuk a szükséges és elégséges mennyiségű villamosenergiát, ahhoz a hálózatnak rendelkezésre kell állnia, és minden időpillanatban ki kell tudnia szolgálni ezeket az igényeket. Tehát, hogyha ezt hozzátesszük, akkor már önmagában predesztinálja azt, hogy ez egy óriási munka, egy összehangolt munka az elosztók és az átviteli rendszerirányítók között. Nagyon sok minden változott magában a munkamódszertanban is, korábban ezt alapvetően csak a Mavir csinálta a megkapott inputok alapján, amit az elosztók számára nyújtottak. Az ő hálózatukon szükségesnek ítélt fejlesztéseket alapvetően abból eredtek, hogy a fogyasztói igények merre mozdultak el, illetve milyen csatlakozási igényeket határoztak meg. Most ezt átszervezve azt lehet mondani, hogy egy történelmi lépése a hálózatfejlesztési tervnek a véghezvitelében. Gyakorlatilag iparági bizottság alakult, a TSO és a DSO együtt dolgozik azon, hogy a nagy feszültségű hálózatoknak a fejlesztését meghatározzák. 96 darab ilyen kiindulási hálózatmodellt sikerült elkészíteni közösen az iparággal, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon nagy munka volt, nagyon nagy lépés, amely meghatározza alapvetően a 10-15 éves időtávon azt, hogy a főelosztó hálózaton, tehát a 132 kilovoltos főelosztó hálózaton milyen hálózatfejlesztések szükségesek, illetve az átviteli hálózaton 15 éves időtávon milyen fejlesztési stratégiákra van szükség annak érdekében, hogy a fogyasztóknak a villamosenergiaellátása az töretlen, folyamatosan kiszolgálható legyen.
Hogyha a 10 évvel ezelőtti állapotokat, illetve a 10 évvel ezelőtti tervet nézzük meg, akkor erre számítottak, hogy 2022-ben 3000 megawatt megújuló lesz a rendszerben, ez lesz a csúcs terhelés 7500 megawatt körüli, szóval nagyjából így számoltak 10 évvel ezelőtt?
Alapvetően azt kell mondanom, hogy nem. Nyilván volt egy felfutása a megújuló támogatásnak, és az a fajta irányvonal, amit Európa, főként Európa, de ugye a Kyoto-i egyezménynek a ratifikálásával az egyes országok magukra vállaltak, azok azért előre jelezték azt az utat, hogy mennyire fog zöldülni a gazdaság és a villamosenergia termelés, mennyire fogják tudni visszaszorítani ezáltal az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, hogyan lesznek a szénerőműves leállítások, alapvetően a gázerőművek visszaszorítása. Viszont ez nem látszódott ennyire kristálytisztán, hogy mely technológiából, hol, milyen mértékben lesz beépülés, és hogy mennyire gyorsan. Nyilván, hogyha Magyarországnak az adottságait megnézzük, akkor az látszódik, hogy nyugati térség kivételével olyan nagyon nagy mértékű szél az nincsen jelen az országban, hogy arra éves időtávban érdemes lenne szélerőműveket építeni. Nyilván egy kérdés lesz majd a jövőben, hogy ez a nyugati ország részben fog-e tudni változni, de azt lehet látni, hogy a napos óráknak a száma viszont az éghajlatnak megfelelően eléggé nagy mértékű, és ilyen szempontból ezek a kapacitásoknak a kihasználhatósága az megéri a beleinvestált pénzösszegeket, úgyhogy alapvetően a Nemzeti Energia Stratégia ebbe az irányba ment, és ezt határozta meg. A támogatásoknak köszönhetően, illetve azt, hogy ez a technológia világszinten mennyit fejlődött az elmúlt időszakban, a bekerülési költség az mennyit tudott csökkenni, így gyakorlatilag ez egy sokkal gyorsabb ütemben indult el a fejlődés útján, és ennek köszönhetően nagyon-nagyon sok kapacitás jött be, de ezt nem tudtuk előre meghatározni, mely technológiából és milyen mértékben fog tudni az elterjedés megtörténni. Ezt mi is csak időközben láttuk, hogy ez a felfutás ez sokkal nagyobb lesz, mint amit egyébként bárki ettől várt.
Mennyire új vagy, mennyire más szemléletű a következő 10 év fejlesztési stratégiája, a fejlesztés iránya, a rendszerszervezési stratégia jelentősen változott? A centralizált termelés helyett látható, hogy át kell állnunk a decentralizált termelési módokra, és ezáltal egy másfajta stratégiát kell kidolgozni?
Ez okozza a legnagyobb kihívást ilyen szempontból, mert a korábbi villamosenergia rendszernek a topológiája, a hálózatnak a struktúrája, de maga az egész villamosenergiaellátás arra épült fel, hogy építünk nagy erőműveket általában ott, ahol az ahhoz szükséges primer energiahordozó az rendelkezésre áll, lehetőleg olcsón, ott megtermeljük nagy mennyiségben a villamosenergiát rentábilisan, és a hálózatnak köszönhetően elszállítjuk azokra a pontokra, ahol egyébként a végfelhasználás történik, bármilyen típusú feszültségszinten. Ez azt hozta, hogy a nagy erőművek általában nagy feszültségszinten átviteli hálózaton keresztül juttatták el a villamosenergiát az elosztóhálózatokig, és az elosztóhálózatokról különböző feszültségszinten történt a vételezés annak függvényében, hogy egy végfelhasználóról beszélünk, vagy pedig egy ipari létesítményről, és ez volt a villamosenergiának a szállítása, az útvonala, és ehhez épült fel a rendszer, meg az egész gondolkodásmód is, ahogy ez a fejlesztés megtörtént. Az látszik ma, hogy ez a fajta gondolkodás ez teljesen megváltozott, ez a fajta centralizált termelési modell, ez nem biztos, hogy fenntartható, nem biztos, hogy így tud működni ebben a formában. A technológiai változásnak köszönhetően is a különböző támogatások is ebben szerepet játszanak, de alapvetően a termelők azok kis feszültségen csatlakoznak a hálózatra, főleg ezek a naperőműves termelési modellek alapvetően a földterülethez közel próbálnak meg az adott hálózati infrastruktúrához csatlakozni, és ez azt okozza, hogy a termelés az kis feszültségen jelenik meg, decentralizált módon, ezt kell tudni vagy helyben, vagy ahhoz közel elfogyasztani a hozzátartozó villamosenergia a fogyasztónak, és a szállítás az ilyen szempontból egy kicsit talán megfordult. A gerinchálózatnak a jelentősége az nyilván ugyanúgy megvan, viszont a betáplálásoknak a száma, illetve a villamosenergia mennyisége az nem olyan mértékben történik ott, mint azt korábban terveztük, vagy amire korábban gondoltunk, nem csak itt, hanem egész Európában. Úgyhogy ezek a hálózatok alapvetően a nemzetközi áramlásoknak a megvalósítására szolgálnak, és próbáljuk azt az egész hálózatfejlesztésben is alapul venni, hogy a decentralizált termelés az nem csak most növekedett meg, hanem a jövőben még inkább meg fog növekedni, és ennek a kiszolgálására kell tudnunk létrehozni olyan golyóálló infrastruktúrát, ami ezt meg tudja valósítani.
A következő évtized elejére mekkora fogyasztással, mekkora csúcs terheléssel és mennyi megújulóval számolnak? Mert ez gondolom a rendszerfejlesztés alapja.
Alapvetően igen, nyilván a Nemzeti Energia Stratégiát követi a fejlesztési politika, különböző természetviselkedéseket is megvizsgáltunk, hogy milyen valós szenáriókat látunk most. Ugye ebből készült rengeteg, hogy említettem korábban is 96 darab hálózati modell, ebből próbáltuk azokat kiválasztani, amik a leginkább jellemzőek és relevánsak lesznek, illetve a legrosszabb szenáriót tartalmazzák, hiszen a rendszer irányító és az elosztóknak alapvetően az a dolga, hogy minden egyes időpillanatban ki tudják szolgálni a fogyasztó igényeket. Ilyen szempontból a legrosszabb szenárióra kell tudni megoldással rendelkezni, és arra kell tudni készülni. Úgyhogy alapvetően ilyen alacsony terhelési üzemállapotokra, amikor maximális az erőműves naperőműves betáplálás, és találkozik egy alacsony rendszerterheléssel, ilyeneket is vizsgáltunk, illetve olyanokat is, amikor rekord rendszerterhelések vannak mondjuk a téli időszakokban, amikor nem tud sütni a nap, és ez a fajta forrás, ami a naperőművekből jön, ez nem tud megjelenni a hálózaton, hiszen nem tudnak villamosenergiát termelni külső okokra való hivatkozással. Úgyhogy ezeket mind számításba vettük. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez a megújuló penetráció ez hol fog megállni. Azt is nehéz megmondani, ez egy általános jellegű mondás, hogy visszatekintve a történelembe általában amit 20 évvel ezelőtt nem láttunk, hogy azok a problémák hogyan lesznek megoldva, arra valamilyen mérnöki, közgazdasági, egyéb más megoldások mindig születnek. Látszik az is, hogy most is vannak olyan új tárolási technológiák, amik megjelennek, és amik mondjuk lehetővé teszik azt, hogy további terjedése legyen az ilyen időjárás függő volatilis termelőknek, újabb beruházások létesüljenek, úgyhogy egyébként a villamos energiarendszernek az egyensúlya és a fenntarthatósága az minden keretek között biztosítható legyen, de ezek még alapvetően gyerekcipőben járnak, vagy legalábbis a fejlődési szakaszoknak az első fázisában, és emiatt így nehéz meghatározni. Mi próbáltuk a lehetőségek szerinti legrosszabb szenáriót is fölvázolni, hozzátettük a Nemzeti Energiastratégiát is, hogy az abban foglalt számok 2030-ig, 2035-ig egyébként miket tartalmaznak, és a kettő vegyítéséből próbáltuk azt meghatározni, hogy milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy ezek kiszolgálhatóak legyenek. Nyilvánvalóan vannak extra típusú fejlesztések, amiket ezen időtávon nem tudunk megmondani, hiszen amikor a terv készül, akkor nem látunk minden egyes dolgot, ami az elkövetkezendő 5-10-15 évben be fog jönni. Például, hogyha országok közötti megállapodás eredményeképpen egy új nagy fogyasztó be tud lépni Magyarországra, egy új gyár, legyen az egy autógyár, vagy bármilyen más típusú technológia, ami az ipari fejlődésünket támogatja, akkor nyilván annak a rendelkezésre állását meg kell tudni valahogy oldani, ami egy extra igényként tud jelentkezni. Nagyon nehéz lett majd kiszolgálni ezeket fejlesztési kapacitásokkal, de próbáltunk erre is valamennyit tervezni, hogy ezeket tudjuk majd integrálni a rendszerbe, hiszen nyilvánvalóan fontos dolgokról és fontos fogyasztókról beszélünk. Próbáltunk ilyen szempontból, talán ez az összeje az egésznek, hogy próbáltunk arra készülni, hogy milyen egyéb hatások lehetnek, amivel nekünk majd tudni kell lépést tartani.
És számszerűsítve ezek az adatok, ezek a fogyasztási adatok hogy alakulhatnak? Mire számítanak a mostani felhasználás, hányszorosa lesz lehet 10 év múlva, illetve mondjuk a csúcsterhelés és az egyéb adatok hogy alakulhatnak?
Kettő fontos dolog van ebben ilyen szempontból, az egyik az elektrifikáció, ami azt próbálja a térképre tenni Európában, meg talán a világon is, de főleg ebben Európa jár élen, hogy lehetőleg mindent villamos energiával oldjuk meg, és a villamos energiát pedig megújuló alapon termeljük meg. Ez ugye a villamos autózásban, a fűtésben és sok oldalon jelenik meg. Úgyhogy a megújuló része az mindenképpen egy növekményt jelent. Nem biztos, hogy forrásoldal és egyéb hálózati fejlesztési időigények miatt ezt ilyen ütemben fogjuk tudni kiszolgálni. Ebben lehet, hogy majd kell egy átmeneti időszakot teremteni, amikor ezt egyfajta stagnálásként kell tudomásul vennünk, hogy azok a fejlesztések, amik a további mennyiségeket föl tudják majd venni, és mondjuk a 3000 megawattról föl tudunk menni egy 4000, 4500 vagy 5000 megawattra, amit egyébként a stratégia is megjelöl, ahhoz lehet, hogy tartanunk kell majd a beépítésben egy 2-3 év vagy 5 év szünetet, és meg kell tudnunk építeni olyan konvencionális erőműveket, amik akkor is képesek villamos energiát termelni, amikor mondjuk a naperőművek nem. De alapvetően ilyen 10 éves időtávban bőven azt látjuk, hogy ez a 3000, ez 6000 vagy 7000 megawattra, vagy akár többre is föl tud menni. Nyilván ennek a dinamikája az függ attól, hogy mennyit fogunk tudni a hálózatra csatlakoztatni, és hogy azok a fejlesztések mind időtávon tudnak elkészülni. Ezért nem szabad leválasztani azt a tényezőt, ami most nagyon-nagyon fontos, hogy a világban van egy nyersanyaghiány, van egy globális átalakulás itt a Covid-nak köszönhetően, és emiatt azért az átfutási idők a különböző csipeknek, alkatrészeknek, nyersanyagoknak a rendelkezésre állása, a gyártása sokkal hosszabb időt vesz igénybe, úgyhogy ezzel is számolni kell, de alapvetően ez a 3000 megawatt tesz, hogyha bizonyos fejlesztések elkészülnek, és az infrastruktúra ezt lehetővé teszi, akkor 10 év alatt bőven fel tud menni 6-7, akár 10 000 megawattra, és ezt meglátjuk, hogy hol lesz ennek a befektetői vége. Nyilván ez finanszírozási kérdés is, projektfejlesztési kérdés is, hol lesznek a villamosenergia árak, hol lesznek a támogatások. Tehát sok mindentől függ, de alapvetően, hogyha a hálózat elbírja, akkor azt látjuk, hogy ez egy reális szenárió. A másik része az pedig a fogyasztói oldalnak a növekedése. Nagyon nehéz megbecsülni, hogy a fogyasztói szokások azok hogyan fognak változni az elkövetkezendő 10 évben, de azért az látszik, hogy van egyfajta energiaspórolásra való tövekvés, ami nem tudjuk, hogy itt az európai társadalmaknál ez hogyan fog tudni megvalósulni, mert inkább az látszik, hogy mindenki egyre több olyan készüléket és eszközt használ, ami villamos energia fogyasztóként jelenik meg a rendszerben, de nyilván ebben lehet egy társadalmi edukáció, és lehet egy változás is. Ugyanakkor meg azok a gyárak, amik megjelennek a villamosenergia rendszerben, akár autógyárak, akucella, különböző vakcinagyárak, stb., azok pedig olyan fogyasztással rendelkeznek, amilyen 300 megawatt, 500 megawatt körüli mértékben állnak meg per gyár, ami azt jelenti csak összehasonlításképpen, hogy a Paksi atomerőműnek egy darab blokkja az 500 megawatt beépített teljesítménye rendelkezik, ergo, hogyha ilyen gyárakból többet építünk, amire most azért vannak kilátások, akkor az nagy mértékben tudja megdobni, és ez a 7400 körüli rendszerterelés, amit most ma látunk és tapasztalunk, és rekordként följegyeztünk a villamosenergia rendszerben, ezt könnyen elérheti a 8500 és 9000-et is, egy optimista verzióban akár a 10000 megawattot is 10 év táblatában.
Ennek fényében az elmúlt évtizedekhez képest mekkora a következő 10 év fejlesztési igénye? Mondható az, hogy tulajdonképpen ilyen mértékű fejlesztés a hálózat üzemeltetése óta 10 éven belül nem volt? Vagy azért ez egy kicsit túlzás lenne?
Nagyon nehéz összehasonlítani különböző időszakoknak a fejlesztési igényeit, mert hogyha azt nézzük meg, hogy kilométerben mennyi kellett, vagy azt kell megnézni, mennyi investíció szükséges hozzá, akkor azért ilyen vásárlói paritáson különböző inflációértékekkel való összehasonlítás az mindenképpen szükséges lenne, így ezt nehéz lenne most így egyből megmondani, de az biztos, hogy egy nagyon izgalmas szegmensét éljük a történelemnek ebből a szempontból, és biztos, hogy az egyik a legnagyobb 10 éves fejlesztés áll előttünk, ami alapvetően a zöld átállásnak a következménye, amit mindenki szeret, mindenki próbál megvalósítani, de azt látni kell, hogy ez nagyon-nagyon fejlesztésigényes, tehát nagymértékű átállásról és változásról beszélünk egyaránt, amihez rengeteg forrás is szükséges, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon nagy kihívás lesz a rendszerüzemeltetők számára, mind beruházási mértékben, tehát azt lehet látni, hogy a beruházásoknak az összértéke, amit el kell költeni, tehát az a fajta capex, amit a hálózatfejlesztésre rá kell költeni, az ilyen kétszerese, két és félszerese lesz évente, mint amit eddig tapasztaltunk. Az ehhez szükséges források rendelkezésre állítása ebben a gazdasági helyzetben nem biztos, hogy egy triviális kérdés, de azt gondolom, hogy meg fogja tudni oldani ezt a magyar gazdaság, és ennek mentén próbáljuk ezt mi is majd munkaerővel és projektmenedzsmenttel valahogy alátámasztani, hogy ezek meg is tudjanak valósulni.
Batta Gergőt, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT operatív vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
11% alá csökkent a hazai kereskedelmi gáztárolók töltöttsége, a stratégiai készletekkel együtt azonban még így is jelentős a tartalék, mondta az Inforádiónak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
A legfrissebb adatok szerint a tárolókban összesen 1,76 milliárd köbméter földgáz van, ami a teljes töltöttséghez képest 27,7%-ot jelent.
Mennyi ebből a kereskedelmi tárolókban lévő mennyiség és mennyi az úgynevezett stratégiai készlet?
Ebben az adatban benne van a teljes elhelyezett földgázkészlet, ami tartalmazza a stratégiai készletet is. Ha megnézzük az ország fogyasztását, akkor azt látjuk, hogy 9 és 10 milliárd köbméter körül van évente, ebből 3,5-4 milliárd köbméter a lakossági fogyasztás. Ez azt jelenti, hogy a bent lévő teljes készlet az éves lakossági fogyasztásnak majdnem 50%-a, tehát a mi modellszámításaink szerint, a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal számításai szerint bármilyen másfél hónap következik előttünk, bármilyen hideg tél, a bent lévő készletek, a folyamatosan érkező utánpótlás, gázszállítás, illetve a hazai kitermelés egészen biztos bármiféle rendkívüli helyzetre elegendő tartalékul szolgálnak.
Kellett már a stratégiai készletekből felhasználni?
Nem volt rá szükség, az elmúlt években egyszer sem volt erre szükség. Ha megnézzük egyébként, hogy hogy állnak az európai gáztárolók az éves fogyasztásukhoz képest, hiszen kell valamihez viszonyítanunk, hogy a rendelkezésre álló kapacitás az mire elegendő, akkor elég vegyes képet mutatnak az európai tárolók. Magyarország, ha az éves fogyasztás függvényében nézzük ezt az 1,76 milliárd köbmétert, akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül az éves fogyasztásnak 17,33%-a van most a tárolókban. Ha megnézzük, ez Európában elég vegyes a kép, a legjobbak is 20% alatt vannak az éves fogyasztásuk tekintetében, de általában a magyar adatoknak körülbelül a fele az, ami Nyugat-Európában, illetve az Európai Unióban rendelkezésre áll gázból. Nagyon fontos, hogy április 1-jével indul a betárolási időszak, ezen felül van a stratégiai készlet, illetve azok az egyéb készletek, amelyek a piaci szereplőknek a kiszolgálására vonatkozik.
Jelenleg mennyi a magyarországi kitermelés?
A magyarországi kitermelés az körülbelül a magyar fogyasztásnak a 10%-át képes biztosítani. Ez azért nagyon fontos, mert a hosszú távú gázszerződés, amelyet az MVM a Gazprommal megkötött, és a hazai kitermelés az, amelyek együttesen biztosítják a lakossági gázárnak, a rezsicsökkentett gázárnak a hosszú távon való fenntartását.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!